Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia Szabad Egyetemünknek itt a Jézus hétreformációs üzenete című sorozatán. Hát most már a vége fele tartunk. Ugye három előadás a maival együtt, ami még vár ránk ebből a sorozatból. De szeretném elmondani, hogy nem lesz vége a Biblia Szabad Egyetemnek március 8-ával. Ugye az utána hét 15-e az ki fog maradni értelemszerűen. De 22-én pedig lenne folytatás, egy ráadás alkalom ennek a sorozatnak a keretén belül, még a Jelenések könyvéből lenne a három angyalnak az üzenete, és akkor húsvétig avval fogunk foglalkozni. Húsvét után pedig szeretnénk kevésbé olvasott bibliai könyvekből mazsolázni, Biblia gyöngyszemei, ahogy tavaly volt hasonló néven a sorozat, és ugyanúgy több előadó lenne itt közöttünk, a Kökényes Zsuzsa, Stramszki István, akinek a neve így mond valamit, Csizmadia Róbert, tehát többen tartanánk, és a kis proféták lesz majd a téma. Egy kicsit könnyebb, mint a Jelenések, remélem, hogy sikerül közelebb hozni majd a témát, tehát ez lenne egy a tavasz, úgyhogy azért mondom, hogy ha néztük a meghívót, hú, hát már vége lesz, nem lesz még vége, ugyanúgy kitöltjük a tavaszi szemesztert, ahogy eddig is, tehát május végéig lennének az alkalmaink. A mai alkalommal Szárdiszról fogok beszélni. Ha emlékszünk, ugye egy elég sötét képet kezdtünk el két hete, a pergamoni gyülekezethez írt üzenet kapcsán. Ugye az első üzenetben is volt már valami. Sőt, a szék meg a... Tehát az efézusi, az első gyülekezet kapcsán is volt már egy kis sötét jel, amikor azt mondta az ige, hogy az első szeretetet elhagyták. De aztán Szmirnánál mit láttunk? Szmirnánál azt láttuk, hogy a hűség tekintetében ez az időszak, a csúcs időszak, semmiféle elmarasztalást nem kaptak a szmirnai gyülekezethez írt üzenetben a hívek, viszont Pergamonnál elindult valami, emlékszünk, úgy jellemeztem, hogy leültek a medvével, hát nem kajálni, tárgyalni, és a végén a medve lakott jól. Tehát a megalkuvás útja, ugye erről beszéltünk. Múlt héten Tiatiránál láttuk azt, hogy az a kis megalkuvás, az a kis csíra hogyan szökkent szárba. Ugye ott Pergamonnál így van, Jezabel már tanít, már a hamis tanító jelenik meg a gyülekezetben. Pergamonnál még csak a hamis tanítás ütötte fel a fejét. Tiatiránál bizony, ahogy el is hangzott, már Jézabel, ugye egy prófétanő tanított, és Szárdisznál pedig most leszünk egy legsötétebb korszak, úgymond, amit látni fogunk, hogy itt lényegében el fog maradni az öt elemből az erényeknek a felsorolása, a dicséretnek az elemét nem fogjuk megtalálni, hanem csak elmarasztalásban fog részesülni ez a gyülekezet. Látjuk azt, hogy Szárdisz egy kereskedelmi útvonalon fekszik, de ugyanakkor dicsőségét tekintve a római időkben már elmarad Efézus, Szmirna, Pergamonnak a dicsőségétől. Ma egy Sárt nevű falucska található a szárdiszi romoknak a helyén. Igazán a leginkább dicső korszaka az a Krisztus előtti századokban tehető, Kürosz előtti időszak, a perzsák előtti időszakra tehető. Úgy satszolják, hogy a Jelenések könyve idején azért nem egy kis város volt, mert egy 100 000 lakosra tippelnek, tehát nem kisváros, de nem is volt olyan jelentős, mint mondjuk a felsoroltak közül, tehát Efézus, Szmirna vagy Pergamon. Ugye a 12. században alapítják, Lídia és Nyugat-Anatólia területén lévő birodalom fővárosaként, és a legismertebb uralkodója Krözus, róla lehet, hogy hallottunk, szólásmondás is, hogy nem vagyok én egy Krőzus, ugye, tehát ő volt a leghíresebb uralkodó, és a Szárdész, tehát látjuk itt 598-547-ben hétre teszik az ő uralkodását. Ugye ez Biblia szempontból is egy kiemelkedő dátum. 598 mond valakinek valamit? Dániel könyve. Hát a babiloni fogságnak az időszaka, ugye 605, 598, 586, három fogságba viteli hullám a babiloni fogságba, így viszik el őket. Tehát ebben az időben, itt Kis-Ázsiában viszont a csúcspontját éli ez a Szárdisz nevű város, illetve a környéke. Ugye a gazdagságáról volt híres Krőzus, és hát ez a városa is jellemző. Mi adta a forrását az ő gazdagságuknak? Egyrészt a textilkereskedelem, a másrészt egy folyó, ez a Paktolosz folyó, amit úgy olyan jelzővel illettek, hogy aranyat hordó Paktolosz folyó, ugye, hiszen a folyó medrében hát a nemesfém föllelhető volt. Hát mi is, amikor a munkatársakkal ott jártuk a romokat, úgy megjegyeztem, hogy hát lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit többet időzni ezen a részen, hát ha találnánk mi is valamit. Ugye amit találtak, és valóban találtak aranyérméket itt, legjelentősebb és legnagyobb kulturális hagyatéka a pénzverés. Egy aranyöntödét is találtak 1968-ban, tehát föltártak egyet, ez is Krőzus idejére tehető. És később, amikor jönnek a perzsák, még ők is megtartják ezt a helyet, mint tartományi főváros, és hát itt verték később a Perzsa Birodalom nyugati részének az érmét. Itt láthatóak egyébként azokból az érmékből. Az oroszlán szimbólum nagyon sokszor visszatért. Erről majd mindjárt fogok még beszélni. Tehát ez, ami jellemző volt a városra, hát ugye nem véletlen az oroszlán ábrázolása, ez is ugye a király, az állatok királyának a megjelenése. És maga a városnak a neve előfordul egy számunkra is ismert irodalmi műben is, az Iliászban, ha valaki megnézi, ott is föllelhető. A városról két féldrága követ is elneveztek. Az egyik, ami a Bibliában, illetve mind a kettő megjelenik a Bibliában, az egyik az Karneol fordításban jelenik meg, tehát a mi magyar Bibliánkban így szerepel, de a görög eredetiben Sardion néven van a jelenések 4.3-ban, Szárdisz, tehát ebből a szóból. A másik pedig a Sardonix, a jelenések könyve végén, tehát ez is innen, az egyik fönt, másik lent látható itt a képen, amit beraktam így illusztrációként. És hát azért is egy nagyon jó helyen volt ez a város, nem csak azért, mert rengeteg arany volt a környéken, a textilkereskedelem, hanem a földrajzi helyzete is, ugye 5 kereskedelmi út csomópontjában volt, és így hát lényegében a kereskedelem, az üzleti élet is hát fölvirágoztatta ezt a települést. A város fölött a hegyen, majd mutatom a képeket, lát egy akropolisz tetején egy fellegvár állt, amit úgy tartottak, hogy ez teljesen bevehetetlen, lehetetlen elfoglalni. Hát a vesztét ugyanakkor pont az okozta, ez a túlzott magabízás, hogy ezt ők is elhitték, hogy ezt lehetetlen bevenni, mert ez a hamis biztonságérzet vezetett nem egyszer oda a történelemben, hogy elesett nem csak a város, hanem a fellegvár is. Szolón a törvényadó egy látogatása alkalmával Krőzust figyelmeztette is arra, hogy hát jó lenne több őrt állítani a falakra, és jobban védeni a fellegvárat. Hát Krőzus ezt semmibe vette, és Hérodotosznak a feljegyzése szerint, ugye a perzsák pont így foglalják el a várost, Kűrosz, ugye, aki megjelenik a Bibliában is, Ézsaiás könyvében is ott van benne a neve, Círusz más néven, 14 napig eredménytelenül ostromolta a várost, Majd az egyik katonája, ez a hürajdész, észrevette, hogy a várvédők közül az egyiknek leesett a sisakja, és lerohant. És aztán egy pillanat múlva megint ott látta fönn a várfalon, sisakkal, hát hogy lehet ez? Gyanította, hogy valamiféle sziklák közötti, valami hasadékon lemászhatott, valami titkos út lehet, és az éjszaka egy csoport katonával sikerült is föltárni egy ilyen titkos bejáratot, egy titkos utat, fölmásztak a városba, és amikor fölértek, megdöbbentek, hogy a védelem az szinte nullával egyenlő, alig vigyázzák a várost, és lényegében ezen az éjszakán el is foglalták Kürosz seregei Szárdisznak a fellegvárát, és így esett el, tehát ez a hamis biztonságérzet, ez megbosszulta magát. A perzsák, egyébként Krőzus nem öli meg Círusz, nem öli meg, a város sem pusztítja el teljes mértékben, hanem ennek a provinciának, perzsa provinciának lesz a fővárosa, és Szúzát, ugye a perzsa fővárost összeköti, tehát ugye a keletet a nyugattal, ez a császári út, ami végvonul rajta. 334-ben önként megadják magukat Nagy Sándornak, és aztán később a Nagy Sándor utódai közül a Szeleukoszoknak a birodalmi fővárosa lett, de 213-ban a történelem megismétli önmagát, mert harmadik Antiochosz jön, és megint hogy győzi le a várat, vagy hogy veszi be a várat, megint csak az őröknek a figyelmetlensége okozza a várnak a vesztét. Itt pedig már látható, egyébként a legimponzánsabban megmaradt egy görög időkből, jóval a jelenések könyve után, második, harmadik században épült gimnáziumnak az épülete, amit láthatunk a legnagyobb mérvű maradvány, régészeti emlék. Szárdisz 17-ben ugyanúgy áldozatául esik egy földrengésnek, ami ezt a környéket elpusztítja. Ezt említhetjük Tiatira, jövő héten Filadelfiánál is láthatjuk, Laodiceát is elpusztítja ez a 17-es földrengés, és Tiberius császár 10 millió szesztercius anyagi segélyt ad a városnak, és 5 évre elengedik az adó kötelezettséget, és amikor a város újjáépül, akkor a Cézárea nevet viseli. Hát ugye miért? Ugye Cézár, császár nevet viseli, hát azért a császár iránti tisztelet kifejezéseként. A vallási kultuszok tekintetében, hát a többi városhoz hasonlóan hatalmas spektruma létezett a különböző isteni kultuszoknak, a vallási irányzatoknak, a férfi istenségek közül, amilyen templomokat feliratokban találtak, Apollónak, Herakleitosznak, Hermésznek, Dionüszosznak, Zeusznak, a női istenségek közül pedig Athéné, Afrodité voltak, akik jellemzőek voltak. A város védelmezője viszont nem közülük került ki, hanem ez a Kübelé. Az ő nevével is találkoztunk már itt a jelenések kapcsán. Ugye egy kisázsai ősi istenségről beszélünk. Itt van egyébként az ő ábrázolása, és milyen állat szerepel mellette. Ugye az oroszlán, tehát ez az ő jelképe. Nem véletlenül került a pénzérmékre is az ő képe. Nemzet anyjaként is tisztelték. Amikor viszont jönnek a görögök, ugye a hellenizáció, a görögösítés nyomán, ez a Kübelé, hát ez egy más néven él tovább, vagy párhuzamosan ezen vitatkoznak itt a kutatók, ugye Artemis kultusz színhelyét és az Artemis templomnak a maradványait láthatjuk a képen. Tehát ez a Kübelé és Artemis ötvöződik itt Szárdiszban. Vannak, akik azt mondják, hogy átveszi Artemis Kübelének a szerepét. Vannak, akik azt mondják, hogy teljesen párhuzamosan él tovább a kettő ebben az egy templomban. Igazán ez kutatók vitatkozhatnak rajta. Egy biztos, hogy ugye találtak egy frízt, ahol például mind a kettőt egyformán, tehát egymás mellett ábrázolják, Kübelét az oroszlánnal, és Artemiszt pedig a, mi volt Artemisz mellett, mit szoktak ábrázolni, milyen állatot, mind a kettő egy-egy állattal jelenik meg, ugye Artemisz a vadászatnak az istennője, termékenység és a görög mitológiákban, és a szarvas, így van, szarvassal szokták ábrázolni, tehát ezt a kettőt egymás mellett egy frízen megtalálták, ezért is vitatkoznak, hogy most átmenet, vagy kettő egymás mellett párhuzamosan, nem, én azt hiszem nem is annyira lényeges, hogy most nekünk ebben döntést kéne itt hozni. Az Artemisziumban egyébként más istenségeket is tiszteltek, tehát találtak meg más istenségeknek a szobrait is. Koré Zeuszt lehet még megemlíteni, akiknek jelentős volt a kultusza, a tisztelete, de ugye mivel császári segítséggel épült újjá a város, nem mehetünk el amellett, mint a többi városállamnál, hogy a császár kultuszt is ne említsük meg. A legtöbb kis-ázsiai város az első században, hát kinek a kultuszát emelte magasra, a római császároknak az imádatát. Sardis ugyanakkor jelentős zsidó közösséggel bírt, az ókori világ legnagyobb ismert zsinagógája itt állt Sardisban. Ha megnézzük a méreteit, és így mindjárt mondom, hogy mekkorák voltak a méretek, 20x54 méter a nagy teremnek a mérete, és 1000 ember befogadására volt képes, és hát nem beszélve ugye az előtér, a kiszolgáló termekkel együtt, tehát egy nagyon nagy zsinagóga volt, és a feliratok azt tükrözik, hogy a zsidóság, tehát a zsidók, akik itt részt vettek a zsinagógai életben, ők nem a szegény réteghez tartoztak, hanem a város előkelő polgáraiból kerültek ki. Talán ez is hozza magával azt, hogy itt Sardiszban a gyülekezet nem volt üldözve. Itt nem üldözték annyira a keresztényeket, mint mondjuk akár egy Efézus, egy Szmirnánál beszélhetünk ilyesmiről. Ugye hát hogyan tekintettek a rómaiak a kereszténységre az első századokban? Minek tekintették? Hát ők számukra egy zsidó szekta volt a kereszténység, ugyanazokkal az ünnepekkel, ugyanazokkal a szokásokkal, hiszen javarésze az első századokban a keresztényeknek milyen nemzetiségű volt, akár egy Pál, akár Péter, János, meg a többiek, hát mind-mind a zsidóságból jöttek. Ugye Pál is, amikor legelőször elérkezett egy adott helyre, hova ment be, és kiket keresett föl, hát a zsinagógába ment, és ugye ők, tehát a legelső keresztények a zsidókból kerültek ki, zsidók fogadták el a messiást, tehát ismerve az írásokat, tehát így lettek keresztényi, és később ugye az arányok változtak, aztán hogy a pogányokból megtértek, lettek többen a gyülekezetekben. De itt, ugye Sardiszban, ahogy említettem, ugye egy nagy zsidóság volt, előkelők voltak, a város fő polgárai voltak, és talán ezért is, hát úgy nem volt akkora mérvű üldözés, ha volt is, vagy abszolút nem volt, tehát hagyták őket, mert hát a saját polgárait a város nem akarta, az előkelő vezető rétegét nem akarta hát kikezdeni. A gyülekezet valószínűleg Pál efézusi tartózkodása nyomán alakul, mint eddig is láttuk. János napjaira azt fogjuk olvasni, hogy ez a közösség egy halott közösségé lesz, de később egy püspöki helyszínné válik, tehát valószínűleg erőt vesz magán, és felülemelkedik ezen a halott állapoton. Meliton püspöknek a nevét meg kell, hogy említsük. A korai kereszténységben egy kiemelkedő ókeresztény író, például 165 körül, hát sokféle kommentárt ír, de a Jelenések könyvéhez ő már ír egy kommentárt, egy magyarázatot, tehát ő egy kiemelkedő ókeresztény író. Ahogy említettem, fenyegetés nincs Szárdiszban, sem külső, sőt azt olvassuk, hogy még belső Jézabelek, Bálámok, meg senkit nem fogunk találni. Ez a gyülekezet úgy el van. Élik a maguk kis életét, egy olyan képet ad ez a gyülekezet magáról, ugye azt olvassuk majd, hogy halott, hát egy halott már az ellenséget se érdekli, hát abban már Sátán se foglalkozik, se külső, se belső ellenség nem történik, és az egyházi élet szépen megy a maga módján, itt Szárdiszban élik a szép keresztény életüket, majd gondoljunk bele, hogy ebben a rendezett vagy szokásos életben egyszer csak jön a jelenések könyve, jön a szárdiszi üzenet Pátmoszról, Jánostól, és hát ez eléggé belehasít itt a gyülekezeti életben. Ugye Jézus így szól hozzájuk, a szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag. Jézus úgy jelenik meg itt a gyülekezetben, ugye a hét csillagról már olvastunk a bevezető szakaszban, ugye a gyülekezet angyalai, az isteni hét lélek, ugye a hetes szám a teljesség, Isten lelke, aki mindent vizsgál, aki mindent tud. Olyan ez a kép, mintha Jézus, mint nagy orvos jelenne meg itt a gyülekezetben. El tudjuk képzelni ezt a képet. Elmegyünk az orvoshoz, mindent megvizsgál rajtunk, mindent néz rajtunk, és aztán megyünk vissza az orvoshoz, ott ülünk a váróban, várjuk, hogy behívjanak, és amikor behív az orvos, ugye, ez az orvos, aki mindent lát, akkor minden kertelés nélkül elénk tárja a diagnózist. Nincs erény, nincs dicséret, kertelés nélkül a nagy orvos, Jézus a nagy orvos rátér a lényegre. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, halott és halott vagy. Hát nem tudom, hogy ki az, aki ilyen diagnózist szeretne kapni. Egy orvosnál. Egy halálos betegségről szóló diagnózist. Kész, ennyi. Még most élsz, de igazán egy olyan kor támadott meg, ami vége. A halál. Minden kertelés nélkül Jézus ezt mondja el ennek a gyülekezetnek. Élsz, de igazán halott vagy. Mit tennénk ilyenkor? Ugye megvannak a fázisok, amit ilyenkor az ember tesz. Egyrészt talán a tagadás legelőször is, hogy nem, ez nem lehet. Biztos rossz volt a vizsgálat, az orvos téved, talán Jézus nem jól látja itt a gyülekezetnek a helyzetét, de hát itt mégis megy az Isten tiszteleti rend, hát itt azért mégiscsak próbáljuk megtartani a dolgokat. Vagy föltesszük a kérdést, ugye miért pont én? Miért velem történik mindez? És ha olvassuk a folytatást, ugye, azt mondja, hogy élsz, de halott vagy, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Azt mondja, ez az ok. Mivel van a baj itt a gyülekezetben? A hitével van baj? Szeretet esetleg. Hogy mi? Hát persze, mindegyike baj van, mert hogy látszik meg ez, ugye? Hát a cselekedetekből, Jakab levelében olvasunk arról, hogy hát a hitet honnan láthatja meg az ember? Cselekedetek mutatják meg a hitünket is, meg hát hogyan szeretjük a másikat? Szeretet is. Ha nem látható, hát az milyen szeretet? Ha nem halljuk soha a társunktól, hogy szeret bennünket, ha ránk se néz, tehát még a pillantása se, ha egy gesztus sincs, semmiféle cselekedet, hát milyen szeretet az olyan, nem? Itt ezzel van baj. Nincs cselekedet. Lényegében ez a gyülekezet úgy jól el van. A bajoknak a gyökere az, hogy jól el van a gyülekezet, úgy önmagában. Miért van el ez a gyülekezet önmagában? Mi az, amit nem cselekszik, amit nem végez? Miért hívott el bennünket a Jóisten? Jézus Krisztus az evangéliumokban beszél erről, hogy mi vagyunk a Földnek a sója. Nekünk van egy küldetésünk, van egy szerepünk, hogy az ő áldásait azt vigyük el a világba, ízesítsük meg a környezetünket. És ez a gyülekezet, hát valahol ezt a képet ábrázolja, amit Jézus mond, hogy ugye jó a só, de ha a só megízetlenül, ha ízét veszti, ha csak a sótartóban van, ugye, hát, és ott tönkre megy. Mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, kivetik azt. Az egy semmi. Egy halott dolog. Egy használhatatlan dolog. Igen, fölmerülnek a kérdések, tagadás, miért pont én? Vagy azt gondoljuk, hogy ugye, ha egy ilyen kemény üzenetet kap az ember, egy ilyen letaglózó, halálos diagnózist, hát elkezdjük sorolni, de hát én mégiscsak hát ezt tettem, azt tettem, meg hát ez nem elég. Gondolhatunk arra illetve a farizeus és a vámszedő példázatában a farizeusra, aki mikor az Isten elé áll, ő is, hát hálát adok. Hát én nem vagyok olyan, mint a többi ember, én bőjtölök, én tizedet adok mindenből, amit szerzek, és még sorolhatjuk. És ez nem elég, Uram? Hát nem elég ez? El kell mondani, hogy bármennyit bőjtölhet, tizedet adhat az ember a persejbe, a küldetés elmulasztását nem lehet kompenzálni. Önmagában az Isten tisztelet nem elég. És föl kell tennünk a kérdést ma is. Mit csinál a gyülekezet ott, ahol él? Csupán jelen van, vagy a jelenlétének vannak látható és kézzel fogható gyümölcsei? Mert ez a valódi hiteles mérték. Ha a gyülekezet csak Isten tiszteleket tart, bármilyen sokan vesznek is részt azokon, az önmagában kevés. Önmagában az, hogy bemegyünk egy templomba, elmondunk imákat, de a hétköznapokban senkinek az életét nem boldogítjuk, nem adjuk tovább az áldásokat, mit ér ez az egész? Semmit. Ez egy halott dolog, egy külsőség, egy látszat vallásosság. Egy olyan vallásosság, ami igen, látszólag él, de mi a valóság? Mit mondott az orvos? Az a neved, hogy élsz, de ez egy halott dolog. Ez egy halott dolog. És nézzük meg, hogy sajnos a mai világunkban is ez a külsőség az, ami igazán dominál. Ez lesz a bálvány. Ha csak a legnagyobb ünnepeket megnézzük. Karácsony, húsvét. Ugye, mi az, ami elengedhetetlen ezekhez az ünnepekhez? Nem mondom, hogy ne adjunk ajándékot, de sajnos mit sugaltunk bele a gyerekeinkbe? Mit adtunk tovább? Jézus nélkül meg lehet ünnepelni ezeket az ünnepeket. Tehát az, hogyha Jézusról nem beszélünk ezeken az ünnepeken, elő se hozzuk, ezért nem szoktak reklamálni, ugye? De ha nem kapnak egy játékautót, játékpisztolyt, egy játék maroktelefont, vagy valamit, akkor van probléma. Tehát látjuk azt, hogy ez a látszat. A külsőség, igen, külsőségben ott van. Hát igen, most pont nagypéntek, legyen ünnep. Na de miről fog szólni? Én úgy magamba föltettem a kérdést. Hát ez az. Megint csak nem Krisztusról fog szólni. Az egész sajnos. Ez az a...
Aki eddig elment a nagypénteken, délután, elmegy most is.
Ha munkanap, ha nem. Igen, hát sajnos ez az az állapot, amit itt a jelenésekben láthatunk. És egy nagyon komoly diagnózis, de lehet, hogy talán ránk is igaz sok minden tekintetben ez a fajta kép. Ugye Sárdis, igen?
Lehetséges, hogy ez a viszonylagos jó mód itt, ez váltotta ki ezt a langyosságot?
Hát ugye ez Laodiceára lesz majd jellemző, még jobban ez a langyosság, de hát itt is valószínűleg az, hogy hát ha nem végezzük a küldetésünket, itt a küldetés hiánya inkább. Hogy van egyfajta hit, de a cselekedetek, ugye itt a cselekedetekkel van a baj, hogy nincs továbbadás. Nincs továbbadás. Ugye ezt szokták mondani annak az időszaknak, ha így az egyháztörténet korszakára rávetíthetnénk, ugye a reformáció követő századok, amikor úgy elindul valami, ugye a hit általi megigazulásnak a tana jön, hogy hát nem a búcsú cédulák, nem a különböző dolgok. Elindul valami, de azt látjuk, hogy nem történik meg az átütő, nagy mérvű reformáció, hanem lényegében ugye az egész elhal, és ahonnan indult, majd hogy nem oda visszaér az utódoknak a hát úgymond a vallás gyakorlata is, és hát így szépen lecseng. De majd a jövő héten beszélünk arról, ugye a 19. században viszont az utóreformációs mozgalmaknak az időszaka, a Biblia társulatok időszaka, a Biblia terjesztés, soha azelőtt annyi Biblia nem fogyott, mint akkor, tehát jön majd egy fölfele ívelés a jövő héten, de most még Sárdiszba egy picit vissza. Tehát látjuk azt, hogy a cselekedetek hiányával van a baj. Tehát van valamiféle hit gyakorlás, de hit továbbadás nincs igazán. És Sárdisz egy olyan közösség képét tükrözi, ahol szem előtt tévesztik az isteni küldetésüket, a megbízatás végzése helyett a saját struktúrának a kiépítése és a fenntartása az, amire összpontosítanak. A gyülekezet mondhatni egy ilyen klubbá válik, egy vallási klubbá válik, és hát mivé egy ilyen vallási múzeummá lesz. És hát minden múzeumra jellemző az, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, ugye? És hát kialakul ez a látszat kereszténység. Látvány van, de hát mi haszna egy múzeumnak? Használjuk azokat a tárgyakat, amiket a múzeumban berakunk? Nem használunk. Nézzük, tehát ott van, de semmi értéke, valódi értéke nincs. Hát ez az a szárdiszi közeg. Egyébként a Biblia hát ezt nevezi, itt Jézus nagyon sokszor beszél, ugye a farizeusok gyanánt erről a vallási múzeumi gyakorlatról, hogy látszólag szép, de igazán értéke nincs. Ez a képmutatás magyarul. Mindenek előtt, mondja Jézus, oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. A közösség egyetlen fénypontja, ugye a neve, mert élsz, ez a neved, tehát ez egy pozitívum, ha valamit itt ki kéne emelni, de a valóság, tehát ez is csak egy látszat, mert a valóság nem ez, nem tükrözi ezt, és hát lényegében ez a gyülekezet a halál szélére sodródik. Az orvos diagnózisában is mégis azt kell, hogy mondjam, Jézus magában is egy örömhírt mond el a gyülekezetnek, bár sokkoló az, amit elmond ebben a halálos diagnózissal, és lehet, hogy meg is rémiszti bennünket is ilyenkor, de az első ijedelmen túl mégiscsak azzal az üzenettel bír, hogy ne színészkedj tovább. Nincs értelme. És ez úgymond egy felszabadítást kell, hogy jelentsen a gyülekezet számára, az egyén számára, mi számunkra is. Lehet, hogy eddig tagadtam, lehet, hogy eddig megjátszottam magam, eddig azt állítottam, hogy minden rendben, de ha tényleg ez a helyzet, akkor komoly elgondolkozásra bír. Jézus ugyanakkor nem hagyja, hogy ez a gyülekezet meghaljon. Nem azt mondja, hogy temessétek el a szárdiszi gyülekezetet, nem a temetőbe akarja vinni ezt a halott gyülekezetet, hanem más terve van ebben a gyülekezettel, mégpedig az, hogy ez a gyülekezet éljen. Ezért Jézus tanácsaiban gyógyszert javasol ennek a gyülekezetnek, és így olvasom, vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Na hát ez egy paradoxon, nem? Beszéltem arról az elmúlt alkalmakkor, hogy a gyülekezet az nem egy egységes közeg, hanem vannak benne olyanok, akik megalkuvók, akik hitehagyók, de vannak mindig hűségesek. Pergamonnál láttuk, hogy ott a többség még azért a hűségesek tábora. Aztán a múlt héten a Tiatiránál láttuk, hogy már a vezetőség sem a hűségesek tábora, a tanítók is, ugye egy pogány tanítás hangzik el. Itt pedig arról fogunk olvasni, hogy már csak egy maradék van, egy kevés neved van, és ez a kevés név is, hát hogy jellemzi őket Jézus? Nem haltak még meg, de már ők is fertőzöttek. Tehát, hogy megvannak, van maradék, de hát ők sincsenek a helyzet, olyan halófélben lévők. Paradoxon, hogy tud egy halott erősíteni halófélben lévőket? Mit tud tenni egy halott? De itt azt mondja, vigyázz és erősítsd meg azokat, hát ki erősítsen meg, akinek a neve élsz, de halott. Hogy lehet másokat erősíteni, amikor én halott vagyok, és tehetetlen vagyok, és hát nem tudok semmit tenni. Ugye itt még él, de halott, egy halálos kort hordoz magában, de hogyan gyógyulhat meg? És ki az, aki életet adhat egy halottnak? A bevezetőben Jézus úgy jelent meg, mint akinél az isteni hét lélek van. Ugye a lélek szó, a lélek megjelenése a Szentírásban, ott a Biblia legelső lapjain már ott szerepel a teremtésnél, amikor Isten lelke, mint életadó jelenik meg. Isten is ugye bele lehelli az élet lehelletét az embernek az órába, így lesz élő lényé. Tehát az egyedüli, aki életet adhat, az nem más, mint az Isten, Jézus Krisztus. Aki ott állt például egy betániai sírnál, ahol egy 4 napja halott ember feküdt, és azt kiáltotta, hogy Lázár, jöjj ki. És a Lázár, akinek már szaga volt, akinek már teste oszlásnak indult, ki az, aki a halottakat életre tudja kelteni? Hát ez a valaki, aki a bemutatkozásban is megjelent. Ez az orvos. Ez az orvos, aki igazán fel tudja támasztani ezt a halott gyülekezetet is. Azt mondta ennek a halott gyülekezetnek, hogy erősítsd meg azokat, akik halófélben vannak. Ugye ez pedig nem más, mint egyfajta munkaterápia. Mi volt a baja a gyülekezetnek? Miért lett halottá? Mert pont nem tett semmit. Volt egyfajta hitük, ami egy ilyen filozófia volt számukra, egy ilyen tudományos vallásoskodás, úgy jól elbeszélgetünk magunk között róla, de a gyakorlati hétköznapi életben nem jelent meg. És Jézus azt mondja, hogy menj és erősíts másokat. Add tovább. Munkaterápia. Példabeszédek könyveiben, ugye ezzel találkozhatunk meg más helyen is. Aki mást felüdít, maga is üdül. Minél többet ad magából valaki, annál inkább gazdagodik, mondja a Szentírás. És ez az, ami a gyógyulásnak az útját jelentheti. Ellen Goodwine-nak a könyvéből hadd olvassak egy idézetet, Jézus élete című könyvből, ami nagyon igaz, nem csak a szárdiszi, hanem a mai gyülekezeteinkre is. Ő pont a 19. században élt, amikor is ugye egy föllendülés tapasztalható az egyházi életben. Azt olvasom. Az egyház csak akkor élhet Krisztus jelenlétének az erejével, hogy olvastam? Élhet, tehát nem halott, hanem élhet Krisztus jelenlétének erejével, ha tevékenyen vesz részt Krisztus munkájának a végzésében. Az egyház igazi élete attól függ, hogy hűségesen tölti-e be Urától kapott megbízatását. Ennek a munkának az elhanyagolása idézi elő az egyházban a lelki gyengeséget és hanyatlást. Ahol nem munkálkodnak erőteljesen másokért, ott elfogy a szeretet, és meggyengül a hit, és mondhatni olyan állapotba kerülünk, mint ahogy ez a Sardis, hogy csak magunkkal vagyunk elfoglalva, csak a magunk is dolgaival törődünk, és a többiek sorsa engem nem érdekel. És mivé válik a gyülekezet? Mivé válnak a templomaink? Mivé válunk mi magunk? És hát, ugye az a neved élsz, de halott vagy. Ahol nem munkálkodnak erőteljesen másokért. Ahol nem törekszenek erre. Ugye hányszor hallom én is azt, hogy jönnek emberek, és azt mondják, hát, a gyülekezetben nincs szeretet. Nekem is mondták már, emlékszem, hogy nem csak nekem, hanem akkor a gyakornok voltam, és a mentorommal, egy nyugdíjas lelkipásztorral együtt látogattunk meg valakit, aki nem járt már egy jó ideje a gyülekezetbe, pont ezt mondta, hogy hát nincs szeretet a gyülekezetben. És pont a mentorom kérdezte meg ezt, hogy hát azért csak van valamennyi. Á, nem, nincs, mondta illető. Hát de csak egy icipici csak van. Nem, nincsen, senki, mindenki csak ágál a másikra. És akkor mondta a mentorom, de annyi csak van, amennyit te hozol. Akkor csönd lett. Ugye? Tehát, hogy mert ha csak magam, ha csak én, és csak elvárom, ugye, mint a fogyasztói társadalom, én kapja. Hogy én mit adok, az arra nem. Ugye nem azért megyek én a templomba, hogy adjak, azért megyek, hogy kapjak. És ha nem olyan az ige hirdetés, hát akkor nem jövök. Ha nem olyan a közös, hát akkor nem jövök. Ugye, tehát itt a probléma gyökere, és a probléma igazi lényege. A javaslatban, a gyógyszerben tovább megy a tanács, és amit itt olvasunk, az pedig nagyon emlékeztet az efézusi gyülekezetnek az üzenetére. Ugye ott is olvastunk erről a megemlékezzél, ugye az első szeretet, hogy hogyan vetted. Olvasunk ott is arról, hogy térj meg, ha visszaemlékszünk. És ott még volt egy harmadik, hogy az előbbi cselekedeteidet cselekedjed. Na hát itt pedig így folytatódik ez a tanács. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Amikor olvasták ezt a szárdiszi gyülekezetnek a hívei, valami nagyon be kellett, hogy villanjon előttük. Ez a tolvajnak a képe. Emlékezzél. Ha elővették a történelem könyveket, a város történelmének a könyveit, mi volt a város elestének a veszte többször a történelem folyamán? Magabízás. Itt minden rendben van. Bevehetetlenek vagyunk. Nem kell itt vigyázni. És Jézus nem véletlen említi ezt a képet, mert emlékezteti őket, hogy ha másból nem tanultok, legalább a saját városotok történelme legyen ott tanulságként előttetek, hogy miért esett el az ókorban többször is? Hát pont ezért. Ne legyetek ilyenek. Mert ha ilyenek vagytok, ha nem vigyázol, ha nem állsz őrt, akkor jövök éjjel, mint Küroszsnak a katonái, szépen, és bemegyek a városba, és vége a városnak. Arról is olvasunk, ugye, amit említettem is, hogy Szárdisban egy kevés neved is van, azok, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Ugye Tiatiránál beszéltünk arról, hogy még többen vannak, akik a sátán mélységeit nem ismerték meg. Hát itt már csak azt mondjuk, hogy kevés neved van, ők is lehet, hogy már úgy kezdenek meggyengülni, már úgy halófélbe kezdenek jutni, de azért ők még nem fertőztették meg a ruhájukat, még kitartanak, és számukra van az ígéret, ugye, hogy ők fehérben fognak járni, mert méltók arra. Lényegében őket jelképezi, ugye a Jézus példázatai között a búza, a konkoly, ugye, akik elvesznek, akik nem térnek meg, és a búza, aki pedig a csűrébe takarít majd a gazda. Mi az eredménye annak, ha a gyülekezet elfogadja az orvosnak a tanácsát? Mi az eredménye annak, ha megfogadja a munkaterápiára való felhívást? Hát ugye a levélben itt jön az ígéreteknek a sora, és az ígéretek között ugye három dolgot emelhetünk ki. Egyrészt, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, ugye benn vagyunk az életkönyvében, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A fehér ruha képe a Szentírás több könyvében szerepel, lényegében a jellemnek a tisztasága az, ami kitűnik. Ha emlékszünk, elmondtam, hogy itt a városban is a textil kereskedelemből fakadt egyrészt a gazdagságuk. Azt viszont nem említettem ott meg az elején, hogy ez javarészt egy különleges gyapjú fehérítési technológiának volt köszönhető. Tehát nekik egy nagyon fehér ruhájuk volt, ami rendelkezésre állt. De az igazi fehér ruha, és ugye itt jön egy ilyen úgymond paradoxon, hogy Jézus számára az a fehér, amit ők viselnek külsőleg, az igazán nem fehér. Hanem azt mondja, hogy a győztesek kapnak fehér ruhát. Ők azt hiszik magukról, hogy abba járnak már, de csak a látszat. Az a neved élsz, de valóságban halott vagy, nem fehér ruhád van. Ugye ez a ruha kérdés majd még Laodiciánál fog egyébként előjönni, az utolsó gyülekezetnél, ahol pedig a fekete gyapjút állították elő, és erről voltak híresek a laodiciaiak egyrészt. Ott is ez a fehér ruha lesz fölkínálva, hogy vegyél tőlem majd fehér ruhát. Tehát egyrészt ez a jellemnek a tisztaságára is utal, másrészt gondolhatunk az evangéliumban, amikor Jézus beszél a mennyegzői lakomáról, és ott is egy fehér ruha az, amit kapnak a résztvevők. A tékozló fiú, amikor hazaér, mi az, amit kap az édesapjától? Egy fehér, tiszta fehér ruhát kap. Sőt, az ókorban a főjegyzések alapján még a katonák is, amikor a fölvonulásuk volt, akkor is kötelező volt a fehér viselet, tehát ebben kellett megjelenniük. Ez a fehér ruha azonban nem kiérdemelhető a Biblia szerint, ez mindig ajándék. Ezt Isten adja az övéi számára, bár ugye említettem itt a reformációt, pont a reformációnak is az előzménye az, hogy nagyon sokan próbálták saját maguk erőfeszítéseiből elérni ezt a jellem tisztaságot, vagy lelki tisztaságot. Gondolhatunk ugye Luther Mártonra is, aki ágostai szerzetesként leírja azt, hogy ő annyira sanyargatta saját magát, hogyha tovább folytatta volna, akkor már bele is haltam volna, és aztán tudjuk az ő történetét, elzarándokol Rómába is, ott ugye a Pilátus lépcsőjén megy fölfele, amikor bevillan neki a római levélnek az igéje, hogy az igaz ember az hitből él. És akkor fölpattant, és elszaladt, hogy hát, akkor mit csinálok én? Hát én magamat akkor nem tudom megváltani, nem tudom megtisztítani, de van valaki, aki bennünket megtisztít. Jézus az, aki adja ezt a fehér ruhát, és ő az, aki azt mondja a győztesek, fehér ruhába járhatnak. Nem önsanyargatásból fakad ez, hanem egy ajándék az Istentől. Arról olvastam, hogy kapunk egy új nevet. Mégpedig hova lesz beírva ez a név? Az életkönyvében. Ja, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Hányan és hányan vannak olyanok, akik megpróbálják azt, hogy az ő nevük valahogy fönnmaradjon. Ugye egyre nagyobb márvány oszlopokra írják föl a nevüket, egyre nagyobb emlékműveket állítanak, akár a temetőkbe is, hogy minél inkább megmaradjon az utókornak, és megmarad. Ez a megmaradó név. Az igazi megmaradó név az életkönyvében való bentlétel. Jelenések könyvében egyébként többször megjelenik az életkönyve. Jelenések 13., 17., 20., 21. fejezetében is ott áll az életkönyve, itt a 20. fejezetből, mikor ábrázolja János, hogy ott állnak az emberek, kicsinyek és nagyok az Isten előtt, könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittatik meg, amely az életnek a könyve. Ja, könyvek, amiről ír a Biblia is, mindannyiunknak az egyéni könyve, az életünknek a könyve, amiben a cselekedeteink, az életünk van benne. Ez van összehasonlítva itt az életkönyvével, oda mellé van téve, hogy hát igen, ilyen az életed, és itt az életkönyvében ott a neved? Vagy sem? Ott a neved, vagy sem? És aki nincs benne az életkönyvében, azt olvasjuk, annak nincs örök élete. Annak nincs örök élete. Egyébként az ókorban több kultúrában, például Izraelben is olvasunk arról, hogy feljegyezték a város lakóinak és vezették a város lakóinak a névsorát. Aténban például pedig azt olvashatjuk, hogy ha valaki olyan életet élt, ami nem csak hogy visszatetsző, tehát egy rendkívül bűnöző életet élt, annak a nevét törölték a város polgárjának a névsorából, és aztán utána ugye ki is végezték, ha olyan jellegű bűnösöket vagy bűnöket követett el az illető. Tehát ez a kép teljesen itt a jelenések könyvében benne van, hogy ha valaki nem úgy él, nem úgy cselekszik, annak a vége ugye kitörlik a nevét az életkönyvéből, de hát a mi célunk az, hogy innen ne kitörölve legyen a nevünk, hanem beírva. És aztán mi volt a harmadik eredmény? Egy vallást teszek arról, annak nevéről, az atya és az ő angyalai előtt. Csak hogy mi kell ehhez, hogy Jézus vallást tehessen rólunk? Mi volt ennek a gyülekezetnek a problémája? Jól el volt, de vallást tett-e Jézus nevéről másoknak? Nem. Jézus azt mondja az evangéliumokban, ha valaki szégyel engem és az én beszédemet a parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja, amikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. És ha valaki vallást tesz rólam, arról én is vallást fogok tenni. Ez a kép, ez a szöveg, ami ott van a jelenések könyvében, Szárdisznál, ezt Jézus mondta az evangéliumokban. Ez annak a megismétlése. Ha végzed a küldetés, ha továbbadod, akkor Jézus is vallást tesz rólad. Ha szégyelled, akkor ő is szégyelni fog téged. Mai reformációs üzenetünk pedig egybecseng, és ide választottam ezt a páli igét, egybecseng a jézusi terápiával, aki azt mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Isten ma arra bátorít bennünket, amikor Szárdisznak ezt a sötét képét nézzük, ezt a halálos diagnózissal megterhelt képet nézzük, hogy tanuljunk ebből a történelemből, ebből az esetből, és mi volt a tanács? erősítsd azokat, akik halófélben vannak. Ne csak higgyél, úgy ellegyél, ne csak egy vallási múzeumnak egy berendezési tárgya legyél ott a környezetedben, hanem légy élő keresztényé. Én kívánom azt, hogy ezzel az üzenettel tudjunk másokat is ébreszteni, erősíteni, elsősorban a szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket és környezetünket, hogy láthassák, hogy mi nem csak úgy el vagyunk ebben a világban, hanem tevőleges keresztényként akarunk itt élni. Hajtsuk meg fejünket, és hívok mindenkit egy csöndes imára. Mennyi atyánk, köszönjük neked ennek a levélnek mai üzenetét, és valóban egy sokkoló kép az, amit itt olvasunk, a látszat kereszténységet illetően. Sok tekintetben magunkra ismerünk, hiszen sokszor nekünk is csak a magunk is ügye, magunk is világa fontos, hogy fönntartsunk valamiféle látszatot. De te, mint mennyei orvos, mindent nagyon jól látsz, és nagyon pontos diagnózist adsz rólunk is. Köszönjük azt, hogy ugyanakkor te a halottakat nem eltemeted, hanem előhívod a sírból, és így szeretnél bennünket is megújítani, megreformálni. Köszönjük azt, hogy te adsz nekünk gyógyszert, terápiát, hogy amit elfelejtettünk, amit nem adtunk tovább, azt most tegyük meg. Másokat bátorítsunk, másokat erősítsünk, és beszéljünk rólad, tegyünk vallást arról, hogy mi kihez tartozunk, kiben hiszünk. Úgy, ahogy azt megtették az apostolok, és megtették az első századok keresztényei javarésze. Köszönjük azt, hogy te készítesz egy olyan alkalmat ezen a földön, amikor megint nagy erővel fog hirdetetni az evangélium. Kérjük azt, lehessünk részesei ennek az evangélium hirdetésnek. Már most, a mai napon. Amen.